Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Törvényjavaslatot nyújt be a modellváltó egyetemek kuratóriumainak működéséről szóló szabályozás módosítására a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A tárca célja, hogy megszűnjön az Erasmus és a Horizon programból kizárt egyetemek diákjainak és kutatóinak diszkriminációja. A törvényjavaslat rendezni kíván minden olyan kérdést, amit aggályosnak talált az Európai Bizottság. A tárca közölte azokat a javaslatokat, amelyeket Brüsszel a magyar rektorok, professzorok kuratóriumi tagságai kizárásával, valamint külföldi NGO-k kuratóriumi tagnak jelölésével kívánt érvényre juttatni, továbbra sem fogadják el. A kulturális és innovációs miniszter szerint folyamatosak a tárgyalások és egyeztetések Brüsszelben arról, hogy még év végéig megállapodás születhessen az Erasmus program és a Horizon program folytatásáról. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel beszélgettem.
Nem vártunk Brüsszelre, hiába, hogy jogos jussa a magyar diákoknak és a magyar kutatóknak az Erasmus meg a Horizon. Vannak olyan kérdések, amiben Brüsszellel nem lehet mihez kezdeni, de éppen ezért indítottuk el a Pannonia programot. Világhódító körútra indulnak a magyar diákok.
De ez kizárólag költségvetési, magyar költségvetési forrásban?
10 milliárd forintot biztosítunk erre. Amúgy is lett volna ilyen programunk, hiszen a nemzetközi esítés erősítése fontos. Szóval 10 milliárd forint, 8000 diák, nem Európa, hanem a világ legjobb egyetemeire
juthat. Tehát szélesebb
juthat
a kör?
Sokkal szélesebb a kör. Augusztusban már több mint 330 diák indult így el, most szeptemberben több mint 550 diák, és igen, Európa mellett a szokásos Németország, Franciaország mellett vannak Dél-Koreában, Kínában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban már diákjaink, tehát elindult a Pannonia program.
De ez kifejezetten a modellváltott egyetemek hallgatóinak szóló program?
Kifejezetten a modellváltott egyetemek hallgatóinak és fiatal oktatóinak szóló program, ami három pilléren áll. Az egyik az előbb említett általános Pannonia program. Itt is ugye azt ösztönözzük, hogy minél inkább a rangsorban előrébb lévő egyetemekre juttassanak el a fiatalok. A második pillére ennek a programnak a top 250 egyetemre való eljutás segítő program. Itt is több mint 40 diák nyert már ebben támogatást. És hát egy hónappal ezelőtt pedig azt a kiválósági tehetséggondozási lábat indítottuk el a Pannonia programon keresztül, amely a világ legjobb 100 egyetemeire juttat el 22 fiatal tehetséges magyar diákot, hogy ott egy teljes képzést végig tudjanak vinni, de természetesen úgy, hogy utána haza jönnek, és itthon kamatoztatják a magyar társadalom, a magyar gazdaság érdekében a tudásukat. Ami talán még fontos a Pannonia program kapcsán, hogy amit az Erasmusnak nem sikerült megoldani, ami megoldottuk, azaz teljes kreditelismerést adunk. Ez már a legszélesebb, több ezer diákot érintő részképzéses rendszereknél is így van, hiszen a valós autonómia szerintünk az, amit itt teszünk, hogy az egyetemeknek biztosítunk forrást, és az egyetemek más egyetemekkel kötnek kapcsolatot. Csak annyit azoknak, akik azt szokták mondani, hogy Magyarország elszigetelődött a nemzetközi kapcsolatokban, több mint 4040 nemzetközi szerződése lett a modellváltó egyetemeknek. 600 Németország, 300 Franciaország, Spanyolország, de több mint 60 az Egyesült Államokban, és más meghatározó, akár Szingapurban, akár Kínában, akár Japánban.
De hogy az, ahogy elindultak ezek a programok, az nem azt jelenti, hogy lemondtunk az Erasmus ösztöndíjról, vagy ennek a lehetőségéről? Tehát továbbra is van remény arra, hogy ez egyszer majd újraindul? Mert minthogyha a tárgyalások végén azt mondta volna, hogy a brüsszeli tárgyalások után, hogy ez az év nem telhet el úgy, hogy ne legyen valamilyen megoldás az Erasmus programmal kapcsolatosan, és hát azért már az év végén nincs is olyan messze.
Jogos jussunkról nem mondhatunk le. Az Erasmus és a Horizon az jogos jussunk. Egyrészt azért, mert a felsőoktatás nemzeti hatáskör, bármennyire is gondolják ezt másképpen Brüsszelben, másrészt azért, mert igazunk van. A múlt héti csütörtöki két biztossal folytatott tárgyalás során megerősítettem azt, hogy azok a jogszabályi javaslatok, amelyet tavaly novemberben küldtünk még el a bizottságnak, azokat Magyarország tartja. A kuratóriumi tagok összeférhetetlensége vonatkozásában, hogy mennyi ideig lehetnek kuratóriumi tagok, ha összeférhetetlenek voltak, milyen úgynevezett lehűlési időnek kell lenni, és arról is tájékoztattam a biztosokat, hogy tekintettel arra, hogy nem kaptunk Brüsszeltől érdemleges választ az elmúlt időszak során, tehát tavaly november óta, ezért benyújtjuk ezt a törvényjavaslatot a Magyarországgyűlésnek, tekintettel arra, hogy ez minden olyan kérdést rendez, amelyet rendezendőnek gondolunk az elmúlt időszakban lefolytatott egyeztetések alapján, és erre nem tehet más Brüsszel, mint hogy ezeket a javaslatokat el kell, hogy fogadja, illetőleg azt is mind a két biztosnak világossá tettem, hogy ha kérdésük van a magyar autonómiáról, akkor várjuk őket szeretettel itt Magyarországon, és kérdezzék meg az egyetemek vezetőit, kérdezzék meg a szenátusokat, mert az fontos tudni, hogy nem a kormánnyal van vitája Brüsszelnek. A magyar kormány azokat a javaslatokat foglalta jogszabályba, azon egyetemek esetében valósult meg a modellváltás, amely egyetemek szenátusa ezt támogatta. 80%-os támogatottsága volt ennek a modellváltásnak. Azaz, ha megnézzük, akkor tulajdonképpen Brüsszel az autonóm egyetemi szenátusokkal vitatkozik. Úgy, hogy ezt most is el kell mondjam, illetőleg elmondtam ott is, hogy két javaslatot nem fogadtunk el Brüsszel részéről. Az egyik az, hogy tegyük ki a magyar rektorokat és a magyar egyetemi tanárokat a fenntartó, modellváltott egyetemeket fenntartó kuratóriumokból. Lehet, hogy ezt Brüsszelben autonómiának hívják, itt Magyarországon nem. A másik, amit szintén nem vagyunk hajlandóak elfogadni, amit szintén Brüsszel javasolt, hogy nemzetközi NGO-k tegyenek javaslatot a fenntartó magyar kuratóriumi tagokra. Én a világon szerintem sehol nincs. Na ez a két javaslat az, amit nem fogadtunk el, és világossá tettem, hogy nem fogunk elfogadni. Ugyanakkor várják a magyar diákok, várják a magyar egyetemek szenátusai a látogatásokat, és nyugodtan győződjenek meg arról, hogy Magyarországon az egyetemi világ autonóm. Amúgy erről egyes egyetemek, amelyek saját maguk elvégeztették külföldi szakérték által ezt az autonómi értékelést. Magyarország egyetemi világjának autonómia kiemelkedő, tényleg kiemelkedő az autonómia, és ne felejtsük el, hogy 6 egyetemnek a pere van folyamatban Brüsszellel. Mert 6 egyetemünk ezt a jogtalan, sok esetben jogalapot nélkülöző döntést perre vitte, és a perben az elmúlt fél évben határozott előrelépés volt.
Arról lehetett olvasni, hogy mindeközben készül egy uniós javaslat az úgynevezett európai diplomáról, vagy az európai diploma vonatkozásában. Lehet, hogy ez amúgy is felülírná ezeket a mostani vitás kérdéseket Brüsszelre, vagy ez egy teljesen más meder?
Hát itt a brüsszeli gondolkodásmódot kell ebben látni. Az európai diploma, amelyről amúgy múlt héten vitatkoztunk itt Budapesten, hiszen az unió soros elnökeként Európai Unió oktatási és kutatási minisztereit láttuk itt vendégül. Pont az európai diploma volt a vitatéma. Ez amúgy arról szólna, hogy Brüsszelben egy testület megmondja, hogy milyen oktatási tartalmat kell ahhoz az egyetemeinken biztosítani, hogy ez európai diplomát és minden ország által elfogadott diplomát jelentsen. Mi egy nyílt dialógust kezdeményeztünk erről az informális tanácsülésen. Számos ország szerint ez kérdéseket vet föl, hiszen a felsőoktatás nemzeti hatáskör. Történelmi hagyományoknak, a kultúrának való megfelelést írja fölül, ha a Brüsszel európai diplomára és közös képzési tartalomról kezd el beszélni. Tehát itt nem csak Magyarországnak vannak kérdései az Európai Bizottság felé, hanem számos tagállamnak vannak kérdései. Mi azt mondtuk, hogy ha ebben a tagállamoknak egyetértése van, akkor lépjünk ebben tovább. Mert hogy itt megint egy brüsszeli autonómia, meg hát nem csak magyarországi autonómia, hanem más országok autonómia szemlélete ütközik. Brüsszel azt mondja, hogy ők elmondják, hogy ki kaphat európai diplomát.
Tehát bizonyos egyetemek adhatnak
bizonyos
ki
egyetemek európai bizonyos képzésre, amelynek meg kell meghatározott brüsszeli szempontoknak felelnie. Mindenkinek innen a gondolkodására bízom azt, hogy milyen szempontok azok, aminek meg kell felelnie. Ez azt jelenti, hogy lesznek A kategóriás egyetemek, amik Brüsszelnek megfelelnek, és lesznek B kategóriás egyetemek. De amikor az Európai Unió elindult a közös irányba, nem kétsebességes egyetemekről és Európai Unióról volt szó. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy igenis, azokat a valós együttműködéseket kell megerősíteni, amelyek közös diplomát adnak ki egyetemek között, amelyek kettős diplomát adnak ki egyetemek között. Az az autonómia, mi szempontunk szerint, ha az egyetemeinkre bízzuk ezt az együttműködést, nem fölülről, kvázi diktátumként mondjuk meg azt, hogy akkor ki az, aki egy európai diplomát adhat, és ki az, aki nem.
Említettük a beszélgetés elején, hogy ugye nem csak az Erasmus ösztöndíj programból szorultak ki a magyarországi egyetemisták, hanem a kutatók, oktatók is kiszorultak az úgynevezett Horizont vagy Horizon programból, de azt olvasom, hogy ezzel párhuzamosan a kutatók számára is indult egy új lehetőség, ez a Horizont. Az helyettesíteni ezt a Horizont vagy Horizon programot?
Itt is ugyanaz az alapvetés, jogos jussa a magyar kutatóknak, hogy a Horizon programban részt vegyenek. És hát,
de akkor ez nem csak egyfajta kárenyhítés, hanem azért annál többről van szó?
Annál többről van szó, és itt hagyj idézzem Krausz Ferenc professzor úr előadását, aki kedden...
Azért is idézzük, mert ugye október 1-től az ön tárcájánál Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus professzor tudománypolitikai főtanácsadóként dolgozik majd.
Igen, megtisztelő, hogy Krausz professzor úrral együtt dolgozhatunk még régebbről, amikor aktívabb kutatói létem volt, akkor együtt tudtunk dolgozni, és az is nagy megtiszteltetés volt számomra. De hogy Krausz professzor úr, aki kutatási miniszterek tanácsülésen tartott bevezető előadást, elmondta, hogy azért az ő kutatásai azért, mert magyarországi egyetemekkel működik együtt, blokkolás alá került az Európában más egyetemi kapcsolatok vonatkozásában, egyetemek és egyetemek közötti együttműködésben. Szóval azért Európa nem áll annyira jól, hogy egy Nobel-díjas professzornak a kutatásait blokkolja azért, mert magyar egyetemmel működik együtt. Ez abból a szempontból is káros, mert hogy ahogy a legutóbbi Draghi riport is elmondja Európáról, Európa versenyképességi vészhelyzetben van. Versenyképességi vészhelyzetben van azért, mert 95-ben az Egyesült Államok hatékonysági rátájának 95%-át hozta Európa. Most 80%-ot hoz. A kockázati tőke 5%-ában van Európában. Ugye ez az innovációval függ össze. 52%-a Egyesült Államok, 40%-a Kína. Az 50 legfejlettebb technológiai cégből 4 van Európában. És mindezek mellett a tudományos teljesítmény és Európának 8%-kal csökkent. Tehát fel kell rázni Európát. Éppen ezért az egyik javaslatunk az elnökség során a versenyképességi fordulat elérése.
De mi lehet ennek vajon az eszközrendszere? Mert ugye említette a Mario Draghi jelentést, és azért ennek vannak érdekes pontjai, mert már pénzügyi elemzők, gazdasági szakértők fejtegették, hogy a Draghi jelentés szerint ehhez a versenyképességi fordulathoz évente 750-800 milliárd eurónyi kiegészítő beruházásra lenne szükség. Hát ez szinte felmérhetetlen összeg. Szóval, hogy tulajdonképpen a versenyképességi fordulat mögött pénz kell, hogy legyen, vagy pénz kell, hogy álljon?
Mindenféleképpen kell pénzt bevonni, de nem mindegy, hogy. Tehát abszolút egyetértünk a helyzetelemzéssel. Javaslataink a fordulat elérésére kicsit mások. Mi azt mondjuk, hogy a magyar modellt javasoljuk. Mit jelent ez? Két dolgot. A megújított egyetemi szakképzési gazdasági együttműködést, ezt hívjuk stratégiai partnerségnek, egyetemek, a szakképzőintézmények és a gazdasági szereplőkkel együttműködnek, azért, hogy olyan képzések legyenek, olyan gyakorlati képzések, amelyek a valós életbe, a valós élet problémáira adnak oktatási megoldást. A másik pedig az innováció területén az, hogy úgynevezett hatásvezérelt kutatások legyenek. És Krausz professzor is ezt mutatta be, hogy a kíváncsiság vezérelt kutatás, alapkutatás is, amely valamilyen valós problémára keres megoldást, mint az ő esetében, az a kiváló lézerfizikai kutatás tulajdonképpen most egészségügyi problémák előzetes jelzésére kíván megoldást adni. Tehát ebből látszik, hogy hogyan lehet az alapkutatást kíváncsiság vezérelten úgy alkalmazott kutatását tenni, hogy az valós hatást váltson ki. Valós egészségügyi, gazdasági, intellektuális hatást váltson ki.
Ez azt is jelenti, hogy az a cél, hogy a kutatási eredmények mi hamarabb, minél előbb hasznosuljanak a gyakorlatban?
Így van, ezt fogalmaztuk meg a Neumann János programunkban, és ezt fogalmazzuk meg abban az előbb említett stratégiai partnerséges javaslat mellett a versenyképességi fordulatot elősegítő úgynevezett az európai kutatóhálózat töredezettségét csökkentő javaslatunkban, ami azt jelenti egyrészt, hogy a kutatásnak legyen direkt hatása, másrészt pedig azt az óriási szakadékot, ami Európa nyugati és keleti fele között van. Két adatot hagyd mondjak. lakosság arányosan 10-szer kevesebb kutatási forrás jött a mi országainkba, itt Közép-Európában, mint Nyugat-Európában. Kutató arányosan 2,5-szer kevesebb forrás jut. 24%-a...
Nem pályázunk annyira ügyesen, vagy mi lehet ennek az oka? Vagy...
A pályázati elosztási rendszerekben történő mechanizmusok nem segítik azokat a kutatásokat, amelyeket itt kell. Mi nem azt akarjuk, hogy nekünk külön pályázati kategóriánk legyen, mint most van. Mert most ez van. Mi egy külön pályázati kategória rendszerben mehetünk. Mi azt szeretnénk, ha ugyanolyan nyílt pályázati rendszerben tudnánk részt venni, hiszen mi hiszünk a magyar kutatókban, mi hiszünk a fiatal, kiváló magyar oktatókban, illetőleg a környező országok kutatóiban. Éppen ezért újítjuk meg Krausz Ferenc professzor úrral a kutatási kiválóságainkat is, és 6 milliárd forintból kiváló kutatók érkeznek vissza Magyarországra, illetőleg újítottuk meg azt az OTKA rendszert, ami az eddigi 40 milliós támogatás helyett a kiváló kutatóknak akár 200 milliós támogatást is biztosíthat.
Ez lesz a feladata, vagy feladatköre egyébként Krausz Ferencnek az ön tárcájánál? Hogy egyáltalán lesz egy csapata, ami ezen dolgozik?
Krausz Ferenc javaslataival, Nobel-díjas javaslatai, egy-egy javaslata már is, és vele való közös gondolkodás egy óriási megtiszteltetés, hiszen olyan irányokat tud szabni a magyar kutatásnak, amely azt a méltó helyet biztosítja, ami a kreativitásunkban, furfangosságunkban, nyelvünkből adódó leleményességünkben van, illetőleg megújítottuk a kutatási kiválósági tanácsot is, és hiszen a kutatási kiválósági tanács elnöke, Domokos Péter egyben a Kutatásfejlesztési Innovációs Hivatal tudományos társelnöke is lesz, tehát ezzel is a kutatási autonómiát erősítjük, azaz a kutatói kiválósági tanácsnak és a finanszírozónak az olyan irányú összekapcsolását, amely a hatékonyabb, és ezáltal a magyar gazdaság társadalmi érdekeit szolgáló kutatás finanszírozást teremti meg a kiválóság területén.
A felsőoktatáshoz azért társítsuk egy kicsit a szakképzést is, hiszen a szakképzés is voltaképpen hát szorosan összefügghet az innovációval és a versenyképesség zálogaként is említhetjük. Egyetemi modellváltáson túl vagyunk, vagyis hát nem biztos, hogy túl vagyunk, mert lehet, hogy még lesznek modellváltó egyetemek. De hát a szakképzés rendszere is ezzel párhuzamosan markánsan átalakult az elmúlt években. Duális jelleg, gyakorlat, orientált oktatás. Itt is az volt a hangsúly, hogy a gazdaság a munkaerőpiac igényeihez közel vinni az oktatást és a szakképzést?
Természetesen igen. Tehát a 2020-ban indult szakképzés 4.0, ipar 4.0 kulcsa, hogy a magyar gazdaság igényeinek legyen megfelelő a szakképzés, ez pedig akkor megfelelő, hogyha a gyakorlatot helyezi a középpontba, és most úgy állunk, hogy minden második szakképzésben résztvevő fiatal úgynevezett duális gyakorlati képzésben vesz részt, ami azt jelenti, hogy a képzésének egy meghatározott része gyakorló helyen, ipari, gazdasági szereplőnél történik. És ez az, ami össze is kapcsolja a felsőoktatásra és az innováció, hiszen minden területen a gyakorlatot, a gazdasági társadalmi igényt helyeztük fókuszba, és hát több mint 100 szakképző centrum adott képzésének van egyetemmel való együttműködése.
Tehát lehet út a szakképzésből a felsőoktatásba? Mert mondjuk a technikumokat már eleve így emlegették, és az okleveles technikus képzést.
Így van, tehát a szakképzésben egyrészt megmaradt a hagyományos 3 éves szakképzés, amely a tradicionális szakmáig juttatja el a fiatalokat, illetőleg ott van az 5 éves technikumi képzés, ami jelent szakmát, érettségit, és azoknak, akik szeretnének tovább menni, utat a felsőoktatásban, úgynevezett előzetes diák-hallgatói jogviszony is van. Az idejében 16 000-en nyertek felvételt a szakképzésből a felsőoktatásba. Ez amúgy kifejezetten a gazdaság számára fontos területeken, informatika, műszaki, mérnöki területeken van így. Ott akár azt is mondhatjuk, hogy a szakképzés az egyetem előszobája.
Érdekes adatokat lehet még látni, mert hogy az elmúlt években azt olvasom, hogy már 8. osztály után, vagy általános iskola után 10-ből 6-an a szakképzést választották, és nem feltétlenül a gimnáziumi tanulmányokat, de azt is hallottam, hogy van egy olyan kormányzati cél, talán ön is beszélt erről, hogy ez a szám még nőjön, tehát hogy 10-ből akár 7-8-an is válasszák a szakképzés irányát. Mondjuk egyre többen a szakképzésben, egyre többen a felsőoktatásban, mert hogy ugye 90 ezernél több volt idén is a felsőoktatásba felvett hallgatói létszám, de ez a két szándék, ez nem keresztezi egymást?
Abszolút nem keresztezi egymást, ugye 10-ből 6, 10-ből 7, majd legyen 10-ből 8. Ez azt jelenti, hogy egyrészt szakmához, mást jussanak minél nagyobb arányban a fiatalok. Másrészt, akik tovább mennek egyetemre, pótfelvételei együtt több mint 100 000 nyertek felvételt, ott ugyanúgy, mint a szakképzésben az a feladat, hogy a tanulmányok mellett dolgozzanak. Tehát örömteli a felsőoktatásban az, hogy egyre többen vállalnak munkát a felsőoktatási tanulmányok mellett, és az elkövetkezendő éveknek meg az a feladata, hogy olyan munkát vállaljanak, amely a szakirányhoz illeszkedik, tehát az úgynevezett duális képzést is a felsőoktatásban még erőteljesebbé tegyük. A 2030-as célszám a szakképzésben az, hogy 10/9, tehát 90%-a a szakképzésben résztvevőknek duális képzésben, tehát mellette a szakmájának megfelelő munkát vállaljon, és a 10/5 az arány ugyanez a felsőoktatásban, hogy így próbáljuk erősíteni. És hát jól állunk a szakképzésben. Tehát múlt hétvégén volt Lyonban a szakképzési világbajnokság, ahol a magyar csapat a 70 ország közül a 10. helyen szerepelt. Azért a világ 10. legjobb szakképzésé itt van Magyarországon, méltán büszkék lettünk, és óriási élmény volt a fiatalokkal, a büszke magyar fiatalokkal beszélgetni Lyonban, akik igenis büszke volt arra, hogy szoftverfejlesztő, informatikus, vízgázfűtésszerelő, asztalos, büszke magyarként 1+1 aranyérmet nyertek, 2 bronzérmet nyertek, és 18 kiválósági érmünk lett, azaz a 25 fős csapatból szinte mindenki valamilyen kiválósággal, éremmel érkezett haza. Úgyhogy a megújult szakképzés azt lehet mondani, hogy nemzetközi mércével is kiválóan teljesít, hiszen a világ 10. helyén vagyunk.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!